Reklám következik.
Képzelj el egy helyet, ahol az egyedi tervezésű otthonok a tópartra néznek, vagy a dombokra. Ahol együtt élsz a természettel, városi kényelemben. Lég 11 Home & Park. Tóparti otthonok, Budára hangolva.
Reklám hangzott el.
Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezess Csapat Rádió jubileumi 20. adása, Horváth Zsolttal, Kovács Olivérrel és Fej Patrikkal, így a Mexikó városi nagydíj után, ami csak nevében új, mert igazából ez a mexikói nagydíj volt éveken keresztül, csak idén más néven került be a versenynaptárba, Rodriguez testvérekről elnevezett pálya.
Hogyha 20, akkor én beszúrok ide valamit, még pedig azt, hogy a Vezess meg egyébként idén 20 éves, tehát 2001-ben indultunk, és hát ennek még az évelején megünnepeltük, tök jó anyagok voltak fönn a Vezessen, csak hogy eszembe jutott erről a 20-ról. És majd megünnepeljük hamarosan, mert hogy bár onlineként indultunk, lesz nyomtatott termékünk, akartok, érdekelnek az autók, lesz autókatalógus hamarosan az újságárosoknál Vezess néven. Na de mindegy, vissza, ez csak az én saját eszedbe jutott erről a 20-ról.
Maradunk a 20-as szám műveletében.
Igen.
És amúgy most a 20-est, hogyha még tovább görgetetjük, ugyan csak egy hiány 20, de éppen ennyi ponttal vezet Max Verstappen is a mexikói futam után Lewis Hamilton előtt a világbajnoki pontversenybe.
Hát még a 20. vagy az utolsó körig meg volt a 20 is.
Igen.
Ja, igen!
Bottas.
Na fene, Bottas belerondított.
Zseniális volt egyébként, komolyan. Pont a fiammal néztük ugye a futamot, és mondtam neki, hogy lehet ezt bárhogy értékelni, de ez a dolga, bárki döntött erről, a Toto Wolff, vagy bárki ott a falon, mert hogy én tudtam példát mondani erre. Nem, most az évet nem fogom hirtelen eszembe jutni, de Fiesta VRC-s idény volt VRC-be, és akkor történt meg az Szardínián, hogy a két fordos pilóta ment az élen, és Jari Matti Latvala vezetett, és előtte az több autót is összetört, több futamról is kiesett, és egy ilyen pszichológiai program keretébe a csapatvezetés meghagyta neki, hogy hát, ha fölveszi a lendületet, újra győztes lesz, meghagyták neki a győzelmet, és nem adta át a csapattársának, aki az év végén egyetlen ponttal nem lett világbajnok, lőbbe szembe. De ugye ezt előre nem látod, de akkor meg kellett volna lépni egy profi csapat, aki mindent a világbajnoki címnek helyez előtérbe, vagy a szerint éli az életét, annak meg kellett volna ott lépni. Azt meglépik, akkor világbajnok, és nem a lőbb világbajnok évvégén, mert egy ponton múlott, és az ott hiányzott.
Szerintem ezzel a csapatok nagyon is tisztában vannak. Ha másból nem, akkor a McLaren 2007-es fiaskóját követően,
igen,
hogy egy pontnak mekkora jelentősége van, ennek Kimi Räikkönen örültetve legjobban akkor ugyebár. És itt is ennek az egy pontnak nagyon komoly jelentőség lesz, de kérdés, hogy mekkora jelentőség lesz annak a három pontnak, ami nem a Red Bullhoz került, az, hogy Sergio Perez végül nem tudta meg az élői Hamiltont, holott komoly esély mutatkozott rá.
Szerintem még mielőtt ebbe belemegyünk, még térjünk vissza a hétvégé korábbi részére, még pedig a szombati napra, ugyanis az időmérőn már főszerepbe került a Red Bull, és Ifjons versenyző Tsunoda Yuki. És egyébként kicsit oda is adták tálcán a Mercedesnek az első rajtsort ezzel a hibával, ugyanis nem volt jó, a Mercedes is igen erős.
De egyébként ez az egy pont, tehát amit a végén a Merci csinált, az itt visszajátszódott egyébként, hogy a Forma egy micsoda gyilkos profizmussal működik, hogy mennyire nem barátságos az, hogy azonnal hibakeresés van. Majd a hibakeresés ugye előkerül majd a Bottas-féle rajt is, arról is fogunk beszélni, de a Tsunoda esetében is. Tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy a Japán a legnagyobb jó szándékkal, tehát hogy semmiféle problémát nem okozott, ez járt az ő fejébe, amikor lement, még a pályáról is lement, hogy ő aztán semmiféle kalamajkát ne okozza a másik csapatnak, igaz, hogy ez okozta a kalamajkát, de hogy erre mi szakadt a nyakába szerencsétlennek, tehát hogy nem lehet elkövetni gyakorlatilag a Forma 1-be hibát, anélkül, hogy utána ne szednének szét, meg akár a többi csapat társad sem, meg a csapatvezetők.
Ezt abszolút nem is éreztem jogosnak. Egyébként ugye a sztori röviden annyi volt, hogy nyilván Red Bullok jöttek gyors körön, szóval, de pedig igazából Gasly miatt volt csak az időmérő harmadik szakaszában, ugyanis tudta jó előre, hogy motor csere miatt biztosan mezőn végéről rajtol. És Gaslynak húzta a szélárnyékot, ami meg is látszott jó eredményen. És éppen mögötte jöttek a Red Bullok az utolsó gyorskörön, amikor ugye a második szektorba ért, ami tele van szűk kanyarokkal, és jobbnak látta, és szerintem is jobb döntést hozott azzal, hogy a porba hajtott, ám éppen megzavarta ezzel Perezt, aztán a pálya szélén autózó Perezés Tsunoda pedig megzavarta Verstappent, és a Red Bullnál egyből elkezdtek mutogatni, és amúgy szerintem mindenki beállt Tsunoda mögé, hogy igenis ő itt nem hibázott, és teljesen egyetértek ezzel, hogy szerintem ez egy jó lépés volt, és egy kicsit...
Hát nagyon nem is tudtam mit csinálni, tehát B opció is föltartja a többieket, amik szintén nem lett volna jó, tehát...
Hát aztán az innen nehéz megítélni egyébként, hogy mennyivel lett volna jobb változat az, hogyha a pálya szélén megy, mert ugye ezt nem tudjuk, mert ez történt meg. Valóban látva a Perez belső felvételét, valóban zavaró volt a fölverődő por, hiszen nem tudta, hogy az olyan tempónál azonnal megítélni, hogy ez egy kicsúszó autó, ami visszajöhet, vagy bármi ismi. De ez egy történés. Inkább annak a kezelése azt szerintem, ami megmutatja a Forma 1 világát. Tehát, hogy nem támogatást kapott, hanem full elítélést,
ez
miközben
jót
szeret az
párhuzammal állat. Lehet hozni azzal az esettel, hogy nyilván nem ez volt a jó döntés, hogy ők a nyilvánosság előtt kezdtek el felelőst keresni. És nekem itthon egyből az jutott eszembe, ami Imolában történt, Bottas és Russell között. Ugye ott is egy Merci ifjoncról van szó, és hát ott is lehet nézni, hogy ki hibázott, vagy ki nem annál a balesetnél, ami mindkettő kiesését okozta, de nem láttuk azt a sárdobálást a sajtóban, hogy mondjuk Toto Wolff neki állt volna mutogatni Russellnek, hogy miért nem engedted el a Mercist, szóval nem ez történt, hanem ha volt valami, akkor az a színfalak mögött volt, és egy pillanatra itt megállnék, ugyanis jött YouTube-ban egy hozzászólás, hogy miért ez a címe az adásnak, ugyanis majd erről is lesz szó, csak a későbbiekben, úgyhogy...
Beszélünk majd Hamilton pályájáról.
Igen, Hamiltonról is lesz szó, csak gondoltuk, végigmegyünk a
hétvége
fontos
esemény. Addig is térjünk a kommunikációs problémákra, mert itt alapvetően egy kommunikációs problémáról volt szó, mert ugyebár a Red Bullnak és az Alfa Tauriak, mint testvércsapatoknak valószínűleg együtt kellett működni, hogy legalább egymás lépéseivel tisztában legyenek. Ez azonban nem volt meg. Ami pedig a Mercedes-es felvetést illeti, azért ott sem tudik minden a színfalak mögött, ez főleg a hétvég után ütközött ki. Ugyebár Toto Wolff meg Hamilton is beleállt később Bottasba, Hamilton aztán újra magyarázkodhatott, úgyhogy ilyen szempontból azért bármennyire is profi a Forma 1, azért... A feszültséget nem tudják vég alá rejteni egyrészt. Másrészt, még Tsunodára visszatérve, ott azért nem nagyon volt más lehetősége, mint lemenekülni a pályáról tulajdonképpen, mert ott még valóban nagyon szűk kanyargós részén voltunk ott a pályának, a 11-es kanyarról van szó egészen pontosan, és még picit odébb lett volna a hosszú egyes, ahol igazán félrehúzódhatott volna.
Ilyen előzmények.
És az eredmény, ugye, igen, az eredmény ugye az lett, hogy akkor bár mindenki arra számított, még ugye a futam előtt, hogy a sima Red Bull pálya, aztán elkezdett kialakulni az a helyzet, hogy mintha a Merci altatott volna, hiszen az első két helyet ők megszerezték.
Ráadásul Bottas vezetésével.
Igen, Bottas, Hamilton, Verstappen ebben a sorrenden álltak föl a rajtra, ami meghozta ugye a második beszélgetésre a dolgot.
Mert igen, Bottas nem tudta kihasználni a legjobb rajt pozíciót, ugye alapból kérdéses volt, hogy vajon mi lesz itt a szélárnyék helyzet, ugye az év leghosszabb egyenes szakasza található itt Mexikóban az első kanyar előtt.
És egyébként 811 méter a pole pozícióból számítva,
visszanézve
valóban nem rövid.
Korábbi éveket egyébként nem feltétlenül hozott ez mindig akkora hasznot, viszont most... kicsit más határozta meg az egész sorrendet, konkrétan Verstappen jó rajtja, ott ez kicsit rosszabb rajtja, és így hárman haladtak egymás mellett, aztán Ricardo elfékezése, ami borította a bilit az élen is.
Szerintem állj meg az egyes pontnál, a rajt első szegmensénél, ugyebár az, hogy Verstappen Mercedesek elé került, itt a kommentekben fel is vetették, hogy esetleg a Red Bull részéről taktikai lépés volt-e az, hogy a második sorban terelgették a bikákat. Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, és így én is így elgondolkodtam
de ez
rajta.
mesehabbal, ilyet nem tudsz csinálni.
Hát persze, nem lehet ezt
nincs
belülni.
módot, hiszen hát nem tudod az időmérőn azt kiszámolni, hogy mit fog menni a másik csapat. Tehát, hogy ez nincs ilyen, hogy a
Hát
második helyet érzed meg.
Attól függ, tehát...
Mitől?
Mert
hát nem, tehát
benne lehetett volna a pakliban az, hogy tudnak ennél is jobbat venni, és aztán nem mentek, mert ha azt veszed, akkor a két élcsapat és a mögöttes tartomány között azért van egy valamennyi hézag, amivel lehet kalkulálni.
De azzal
Tehát
nem tudsz kalkulálni,
ebben a
hogy...
szempontból nem tartom ügyességnek.
De hát ez, én meg, hogy mondjam, abszolút nagyon meg nem... Tehát egy csapatvezetés nem tud abba gondolkodni, mert ha megnézzük, hogyha a... Nem tudjuk, hogy a Bottas kapott-e utasítást, vagy átbeszéltek-e minden forgatókönyvet a helyezkedésekről, mint mondjuk egy foci meccs, kosármeccs, kézilabdameccs, bármilyen taktikai változatait, hogy ha ez történik a meccs első 20 percében, ha így áll fel az ellenfél, ha úgy áll fel, hogy ezt átbeszélték-e, teljesen nyilvánvaló, hogy a Bottas nem zárta le a Verstappen előtt az utat.
Abszolút.
Na most, hogyha az első helyen, ha alapvetően lezárja az utat, akkor nem tudott volna elmenni a Verstappen, és erre hiába pályázott volna a Red Bull arra, hogy akkor mondjuk hátulról jövünk, ha a két merci balra zár, akkor nem tud elmenni. És akkor a harmadik helyen fordul el. Tehát, hogy arra játszani az időmérő, hogy akkor mi majd nagyobb szélárnyékot kapunk, és tudunk belőle előzni, nem tudott volna, a belső éven nem tudott volna fékezni, mint ahogy a Hamilton sem tudott fékezni, mint ahogy a hátulról érkezők szintén nem tudtak a belső éven, az volt az egyetlen hiba, amit a Bottas elkövetett, az már az ő szempontjából, tehát nem biztos, hogy ez egy elkövetés volt, hogy az ideális évet, ami föl volt gumizva, azt szabadon hagyta.
Tehát, hogy... Az a Verstappen bevállalósága is kellett ott az egyes
kanyarban. Szerintem az egyik legjobb manőver volt.
Fékezzen.
Igen, az zseni manőver volt.
És a pályán is tudja tartani az autót közben.
Igen, hát ez egy nagyon nagy
manőver, akkor az ott egy kelletlen fűnyírás.
Annak a manővernek szerintem a nagyságát nem csak az mutatta, hogy a Verstappen mit tett, hanem hozzá képest a többiek tudtak rosszabbat fékezni, hiszen ők olyan íven kellett féket venniük, ahol nem volt fölgúzva. Nem mentek az időmérőn, nem fékezett ott soha senki előtte. Tehát, hogy azért volt ilyen óriási nagy különbség szerintem abban, hogy olyan tudott elfordulni a Verstappen. Na mindegy, tehát elfordult első helyen.
Nem, és... ott ez pedig nem. Tök érdekes, ez is megmutatja a rajtnak a kiszámíthatatlanságot, hogy Bottas az első helyről indult, és aki őt kiforgatta Ricardo hetedikről, hogy ez azért így mekkora helyezkedést mutat meg, hogy azért ez kicsit megdöbbentő, hogy ekkorát lehet előre ugrani is akár, de vissza is esni.
Mondjuk ez egy kicsit le van sarkítva, mert mielőtt a kontakt bekövetkezett volna, akkor Bottas tulajdonképpen már csak harmadik volt.
Persze,
és
de nyilván ez...
Ricardo meg éppen pozíciónyerésben
hát
volt.
Hát azért is mondtam, hogy sokat megállni. Lehet előre is jönni, meg visszafele is csúszni.
Tehát pont a két ellentétes pólus találkozott, hogyha úgy vesszük.
Az amúgy rögtön érződött, hogy Bottas egy rendkívül hosszú féktávot vesz Hamiltonhoz viszonyítva. Hiába volt a mindketten poros részen, hogy azért itt szerintem előre le volt meccselve, hogy az első kanyarban már Hamilton fordul először, bárhogy is alakuljon a rajt.
Hát én szerintem ez is benne lehetett, és nem hiszem, azt gondolom, hogy nem csak a Hamiltonra vigyázott a Bottas, a Hungaroringból kiindulva, szerintem ő, mivel távozik a Mercedes-től, semmiképp nem akart magára venni egy olyan szerepet, hogy esetleg, amikor már látta, hogy ott van balról a Verstappen, ő kiüsse. Tehát egy ilyen féktáv meccsbe. Tehát, hogy neki az a jövő karrierje tekintetében egy ilyen szerep, hogy kétszer ilyen pusztítás végez a rajtnál, az nem feltétlenül fekszik jól. Úgyhogy szerintem nem csak a Hamiltonra vigyázott, hanem a Verstappenre is.
Hát nem mutatott nagyon a CBA-ben két ilyen bowling megmozdulás.
Helyette jött a korábbi Red Bull-os, aki kütötte a még mercist. És egyébként ez fura, hogy én vártam egy büntetést az ügyben, de végül nem történt semmi, a versenybírák azok. Nem szóval tudom, hogy még figyelték, hogy mikor használnak ki a piros lámpák, de komolyra fordított szót, nem vizsgáltak semmit. Versenyba esetnek nyilvánították a szituációt, és láttuk ugyanezt Törökországban is.
De vizsgálat se volt, mit hívtak?
Igen, ez a legjobb.
Nyilvánítottak rajta bármit, rá se néztek,
És ugyanezért, majdnem ugyanezért Törökországban, amikor Pierre Gasly forgatta ki Fernando Alonsot, ott repült az 5 másodperc, itt meg semmi.
És azért volt ez egyébként érdekes, mert hogy ugye volt a hosszú távú világbajnokságnak a futama pont a hétvégén, és ott Jó, az a végén volt már, úgy értem, hogy a verseny véghajrájában volt, ahol a GT próba találkozott egy Porsche meg egy Ferrari, tehát nem rajtnál volt, tehát ezt akarom mondani, és ott, amikor kiforgatta egy lekörözésnél az egyik autó másikat, azonnal jött tehát nem volt ilyen lélektani hosszú gondolkodási idő, hogy vissza kell adni a pozíciót. Az, hogy ez nem történt meg, az egy másik történet, és várjuk is a végeredményét a dolgnak a visszaadás, de hogy a versenyirányítás azonnal azt érezte, és ez esetben is én azt gondolom, az lett volna jogos, mind a ketten a mezőny végén voltak, hogy pozíció, csere is folytatódjon onnan. És azt gondolom, senki nem harcolt volna az ellen, hogy egymás mögött lévő két autó helyet cserél, és akkor legalább valamennyit a Bottas kárpótlást kapott volna idézőjelbe az arról, hogy a harmadik helyről, vagy a pole pozícióból, mindegy honnan számoljuk, a végére került a mezőnynek kiforgatva.
Mondjuk Eduardo Freitasék kicsit kompetensebbnek is tűnik, mint Michael Masi és társai, tehát az volt a kedvenc, amikor megpróbálták mindezek után megmagyarázni a mostani estetet követően, hogy hát itt nincsen következetlenség, hát össze-vissza bíráskodunk, egyszer így döntünk, egyszer úgy döntünk, egyszer 5 másodperc, egyszer rá se nézünk, egyszer aztán még többet adunk, tehát egyszer itt nem tudok napirendre térni.
Itt a bíráskodás kapcsán, és most egy kicsit hosszabb sztorit vezetek fel ezzel, nekem eszembe jutottak Fernando Alonso szavai, amit most már így többször hangoztatott az évad második felében, hogy itt a büntetések kiszabásánál szerinte elég erősen befolyásoló tényező az, hogy ki milyen nemzetiségű. Nem tudom, hogy én ebben továbbra is hiszek, hogy azért szerintem ez nem így van.
Hát ez, én meg teljesen nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez nem tud így lenni.
Igen, igen, és...
Hát, abszurd lenne. És bármennyire is Ausztrál Ricardo meg Máz is, ez azért abszurd lenne.
És továbbíve ezt az Alonso-s megszólalás vonalat, itt a kicsit a nemzetiséges vonalat egészen pontosan, és ezzel szépen át is térek majd itt a Hamilton-Verstappen párharcra, amit itt már közben kommentekben is feszegetnek, hogy hát most ez relatív, hogy igaz lesz-e vagy sem, hogy bejönne Alonso jósata vagy sem, ugye azt mondta, azt nyilatkozta egy holland lapnak, hogy szerinte Hamilton össze fog omlani a nyomás alatt, amit ez a világbajnoki párharc helyez rá, ugyanis most nem egy Valtteri Bottasszal kell meccselnie, hanem egy belevaló pilótával, aki nem a csapattársa, ráadásul, és mindent megtesz a VB címért. Ez relatív, még egyszer mondom, ez mindenki...
Hát én erre nagyon gyorsan tudnám mondani, hogy ők voltak csapattársak.
Igen, ebből is indult ki.
Na de oké, okay, de hogy nem, nekem azért nem tűnt úgy, hogy a Hamilton, aki újoncként oda került Alonso mellé, aki már akkor egy csúcskategóriás, hogy mondjam, ügyködő ember volt a Forma 1-ben, hogy mozgassa a szálakat,
persze, de...
és mellette nagyon megroppant volna. És túl van egy azt hiszem, az elmúlt időszakok egyik legdurvább csapattársi háborújára, amit Rosberggel vívtak. Tehát én szerintem a Hamilton mentálisan borzasztóan erős. A hibáikat, amik esetleg kijönnek, például most nekem nagyon meglepő volt, amikor kiszámolták azt, hogy a Perez mikor fogja utolérni, és annak közesen volt ami a valóság volt. Tehát a hibáikat szerintem az a dolog okozza, hogy kicsit elkényelmesedtek, mert nem késztették őket igazán extra feladatra a konkurensek. Most van egy konkurensük, aki adott esetben jobban teljesít, és azzal, hogy ez feszültséget rak a csapatra, jönnek a hibák. És ezzel visszakanyarodunk, ahogy elindítottuk az egészet, a Red Bullnál is azért van a feszültség, mert nem voltak hány éve, 10 éve? Nem voltak abban a helyzetben, hogy világbajnoki címén harcoljanak, és ez olyan fajta siker küszöbén állnak, amit szeretnének elérni, és ez meg mindenki befeszül, hogy én azt gondolom, talán Verstappen a leglazább az egészbe.
Tehát, hogy... Bár itt azért egy gondolatot érdemes megjegyezni, tehát lehet, hogy Hamilton erős mentálisan, azért nyomás alatt ő is hibára kényszeríthető. Tehát idén számtalanszor láttuk, hogy milyen helyzetekben hibázott, ahol a korábbi években meg nem. Tehát amíg az előző években a Bottasszal vívott nagy csata mellett azt számogattuk, hogy éppen milyen győzelmi rekordot dönt meg, vagy éppen kiét, idén
hát persze, mert
hibázott, Azerbajdzsánban hibázott, Bahreinben,
Én kockázatot kell vállalni.
Három másik helyszínen.
Viszont továbbíva az előző gondolatot, hogy a Alonso szerint nyilván ezt az előzőt el lehet osztani kettővel persze, hogy mikor romlik a Hamilton meg, hogy viszont amiben én igazat adok neki, az az, hogy jelentős szerepe van az olyan külső tényezőknek a világbajnoki csatában, mint mondjuk a sajtó. Ugye a Forma 1 sajtója főként angol, és hiába próbálnak sokan elfogadatlanok lenni, azért szerintem érződik például a Sky közvetítésén, én úgy gondolom, hogy nagyon is érződik az, hogy ők azért inkább Hamilton felé húznak, mint sem a semleges oldalt fognák, és Alonso ezt is kiemelte, hogy itt párhuzamba hozva az, hogy most éppen kiköveti el az egyes szabálytalanságokat, és mennyi büntit kap érte, hogy itt az ilyen tényezőknek is lehet szerepe, mint például a sajtó.
De hát ez abszolút, ebben én egyetért. Én ebben egyetért.
Ne felejtsük, hogy a Sky közvetítése van bejátszva az F1 TV-re, és ennyit akartam
tudni. Oké, de hogy akkor ez viszont, akkor viszont itt látszik, hogy az Alonso csak szeretne valamit mondani és üzenni és próbálkozik, de hogy igazából, hogyha neked van egy támogató háttér országod sajtóügyileg, az nem hiszem, hogy az összeroppanásodat okozza. Inkább támogat téged abban. Nagyon-nagyon jó egyébként, nagyon-nagyon ügyes a Hamilton ebben a tekintetben és az én szemembe, hogy mindig kihangsúlyozza a saját nagyságát. Pontosan ugyanúgy kommunikál, mint az Alonso kommunikált akkor, mondjuk most is így kommunikál, de amikor mondjuk ő is az első helyekért harcolt. Tehát amikor nem sikerül az első hely, csak a második hely, akkor fontosan elmondja a rádióban, hogy az autónk nem elég gyors ahhoz, hogy a győzelmekért harcolunk.
Nem legjobb utama volt csak.
Igen, én mindenben a legjobb voltam, és ugyanezt teszi mellé neki a brit média támogatása, hogy még annak ellenére is, hogy az autó nem volt olyan jó, a mi versenyzőnk, ő fantasztikusan, ez a második hely is kész csoda.
Igen, tőle. Igen.
Ugye nem gondolom, hogy ettől az összeomlástól kellene tartani, de az igaz, hogy nem lesz fiatalabb a Hamilton se. Tehát, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy egyébként azt gondolom, hogy az ember minden rekordot megdönt, utána valószínűleg eljön az az időszak, amikor nem tesz már annyit bele. És főként ez az elmúlt időszak lustíthatta el egy picit a Hamiltont. Nem azt jelenti, hogy ő lustává vált, de amikor tegyük fel, mi ezt nem látunk bele, de hogy egy úgy is futamat tudott nyerni, hogy volt a háttérben egy bármilyen olyan történés. Ne adj Isten, kialvatlan volt. Ne adj Isten, nem tudom, egy buliba volt. Ne adj Isten, nem volt megfelelő az autónak a műszaki állapot, amiket mi nem látunk, de a háttérben történetek ilyenek is. Még így is első tudott lenni, az azt mondja, hogy hát nekem így is megy, mégsem kell annyit beletennem. De hogy ez a sok siker együtt ezt okozhatta nála, egy ilyenfajta kisebb lelassulást, és nem biztos, hogy innen föl tud újra pörögni arra, hogy a Verstappen meg harap, hiszen neki még nincs vépcíme.
Meg azért Hamilton esetében azt se felejtsük el, hogy korábban voltak kifejezetten ingazak korszakai, tehát a 2010-es évek elején, amikor fontosan párkapcsolati gondjai voltak Nicole Scherzingerrel meg a többiekkel, akkor is mennyire instabil teljesítménye volt a McLarennél, és azt, én most is azt érzem vele kapcsolatban, hogy picit túlságosan sokfelé akarja megosztani a figyelmét, tehát ugyebár tudjuk említően, hogy nagyon mélyen involvált a divatvilágban egyrészt, másrészt politikai aktorként, meg társadalom befolyásolói szerepeivel is próbál élni. Úgyhogy ilyen szempontból, úgyhogy el lehet, hogy egy profi sportolói karriert is fenntart, azért ez így hosszabb távon azért nagyon szétzirálhatja az embert, én azt érzem.
Hát szerintem ebben kicsit azért az is benne, hogy jövőre ma 37 éves lesz. És
hát persze, és jönnek az új szabályok, jön George Russell.
Ha belegondol így az ember, hogy azért így nézi a Form 1-et egy jó ideje, és tényleg, mintha tegnap előtt lett volna szinte, én sem vagyok túl idős, nem mondhatom magam túl idősnek, de nagyon durván elrepültek ezek az évek Hamiltonnal a Form 1-be. És tényleg olyan, mintha egy-két, jó, az kicsit több, de mondjuk egy 6-7 éve neki is érződhet akár az, hogy amikor ő debütált, pedig amúgy 2007-ben volt, és az 14 év. Ez a 15.
szezon. Pedig egyre hosszabbak a szezonok.
Igen. És ez amúgy szerintem simán benne lehet, hogy ebbe az évben, vagy akár jövőre, de ha kicsit kisarkítjuk, hogy visszautalok a címre, kedves nézők kedvéért,
eljutottunk
hogy
a
mi ez a
kifejezés
cím,
lényegre.
hogy simán lehet, hogy utoljára küzd idén a bajnoki címért Hamilton. Egyrészt az életkor miatt, amit itt boncolgattunk, másik részben pedig azért, mert jövőre egy hatalmas szabályváltozás csomag jön, amit nyilván a nagy csapatok előnye meg lesz már csak a nagyobb erőforrások miatt is, amit rá tudtak fordítani az autóra, de közel sem biztos, hogy az lesz a sorrend, ami most év végén teljesen átfordulhat.
Hát igen,
Emlékezzünk 2014-re, vagy 2009-re, amikor hasonló
hát
átvariálódások
a
voltak.
Brown GP
Így van.
Hondából
Vagy hogy a Mercedes úgy
Brown
följött a Red Bull hegemónia után.
Én emiatt a változás miatt óriás, tehát tényleg annyira reménykedem egy Williams föltámadásra. Ugye megérkezett hozzájuk, nem mondjuk, hogy a Darius kincse, de azért a befektetőkkel már idén is látszódott jelentősen a javulás. És hát reménykedem benne, hogy ők a jövő évre, hogy mondjam, célozták meg a nagyobb befektetéseket. És én nagyon örülnék, hogyha a Williams-et végre megint valami olyan pozícióba lehet látni, mert miért ne? És ugye mi... Ez az év ugye abból szempontból is nagyon jó volt, hogy láttuk azt, hogy tud képes javulni a Ferrari, képes javulni a McLaren, tehát hogy tényleg a négy csapat biztosan... Négy csapatnak abszolút nagy csapati státusza van ahhoz, hogy elsőként kijöjjön, nem? Tehát lehet abszolút
mondjuk,
Ferrari,
értetek, ma McLaren meg van törve.
Tessék?
Mondjuk azért ezek van hetek, mert a McLaren igen meg van törve, tehát az év elején
igen, de,
rendület
okay.
jelentősen alább hagyott.
Okay, de azt látni kell szerintem, hogy elértünk az évadnak arra a helyzetére, amikor megszűnik, akik nem a világbajnoki címért harcolnak, arra a pozícióra, hogy az erőforrásaikat, ugye ne felejtsük, hogy már van költségplafon, de hogy az erőforrásaikat, azokat arra fordítják a jövő évé. Tehát most már őnekik nem az első két hely az esélytelen. De nem fordítanak extra költségeket, hanem van egy költségtáblájuk, ugye megnézik, hogy mennyit fognak avval nyerni, hogy harmadikak vagy negyedikek lesznek a világbajnokságban, és mennyi bevétel származik abból. És utána megvizsgálják azt, hogy vajon érdemes-e ezért még befektetni, vagy a jövő évi autóval koncentrálunk, amivel az a reményünk, hogy esetleg a világbajnoki címért mehetünk. És azt gondolom, hogy a mezőny második felébe való nagy átalakulások ennek az eredményei. Míg az első kettő nem teheti meg, hogy lassít, hiszen annyira éles a küzdelem, hogy ott önteni
egy,
kell.
Egy pont a különbség pillanatnyilag. Tehát mivel elsze kezdődött volna az idei szezon, viszont ami a McLaren és a Ferrari csatáját illeti, ami még egy elgondolkodtató szempont, hogy akkor létezik, hogy ennyire jók lennének azok a eddig tartogatott motorfejlesztések, amit most összevezetett be a Ferrari?
Igen, szerintem simán.
Igen.
Yeah, a
Mercedes
is...
Mert nem ez a javulás volt megszokott az olaszoktól, tehát ezt azért szögezzük le.
Hát 14-ről 15-re is rengeteget javultak annak idején, hogyha visszaemlékszel, de simán benne van ez a pakliba. Figyelj, azért most ők is megkettőzött erővel készülnek a motorbefagyasztós korszakra, ugye az is ilyen jövőre, szóval a motorok
igen.
így maradnak. Úgyhogy ők meg, mint nagy motorgyártó, meg hát nyilván a Forma egy legnagyobb neve, nem tehetik azt meg, hogy itt ellazsálják. Ők is minden bedobnak, aztán most szerencsükre ez jól is működik, mert ahogy mondtad, a McLarennél van egy kis mélypont, ők is valószínűleg már mindent 22-re tolnak, minden energiát. A Ferrari-nál meg pont kijött jól, hogy az autójuk most éppen egy jobb konstrukció itt az utolsó futamokra is, és a motor is megjött, ami nem, nyilván nem látjuk számszerűen, hogy hol áll mondjuk a Mercedeshez vagy a Hondához képest, de érezhető a pilóták visszajelzésén is, amit a sajtó felé is kommunikálnak, hogy ez egy előrelépés. Szóval szerintem simán. Ugye ne felejtsük, most a hétvégén megfordította a Ferrari a konstruktőri harmadik, negyedik helyen a sorrendet a McLarennel szemben. És egyébként
még
szép...
nem volt nehéz.
Szép... Régen látott csapatjátékot is láthattunk tőlük, ugye ment a Sainz-Leclerc helycserebere esetleg azért, hogy meg tudják támadni Gaslyt a negyedik helyen, végül maradt mindkét Maranello-ja utol az ötödik, hatodik helyen, de ezt én pedig egy olyan pozitívnak érzem a Ferrari részéről, amire nem is tudom, hogy láthattunk-e már hasonló példát tőlük.
Igen, hát általában
még amíg én...
Azt gondolom, hogy mondja el, Oliver.
Még a végén felmerül az emberben a gondolat, hogy kezd helyre billenni a stratégiai gondolkodásmód a Ferrari-nál, mert ugye bár az elmúlt években kismillió példa volt arra, hogy a legminimálisabb dolgot képesek voltak benézni, tehát a legképtelenebb gumitaktikákkal álltak elő néhol, főleg így az utóbbi években. És ehhez képest most egy nagyon okos húzás volt, főleg úgyhogy két különböző stratégiá volt Sainz és Leclerc, tehát két különböző frontvonalról tudtak támadni, legalábbis próbáltak.
Hát igen, tempójuk azt szerintem erre predesztinált őket a hétvégén, hogy itt maradnak, az Alfa Tauri pedig elég extra volt nálam. Egyébként Gasly volt a hétvége pozitív versenyzője, hogyha így szóba jött, akkor ezt gyorsan is mondom.
Én nálam a pozitívot kell mondani, Kimi Räikkönen pontot szerzett, tehát hogy
ez, igen, ez, rég
ez
volt
ez nála, igen, nála ez egy elég pozitív, még hogyha ez a körülményeknek volt köszönhető. A negatívot gyorsan hozzátehetném, akkor Bottas, és nem a megforgás, meg a pole position, hanem utána az a fajta beragadás, ami a mezőny végén történt.
Én ehhez gyorsan mondjad.
Igen. Úgyhogy én nem tudom, hogy az autójában volt-e bármi olyasmi, így utólag kiderült-e, de azért nagyon furcsa volt ott a mezőny végén való botorkálás.
Ehhez gyorsan hozzátenném viszont, hogy én viszont Ricardo-t jelölném a nap negatív pilótájának a DR-ra, nyilván a rajtnál történt koccanás miatt, és ugye pont Ricardo és Bottas volt az, akik tandembe végigversenyezték a futamot, egészen a pluszpontos próbálkozásáig a finnek, mikor elvette Verstappent, erről beszéltünk ugye az elején. És én megvédeném egy kicsit Bottast emiatt, ugye egyrészt lehet, hogy benne volt valóban egy sérülés, viszont másrészt azért láttuk, hogy idén a Mercedes forgalomban sosem mozgott jól. Hogyha visszatekintünk Monzára, akkor Hamilton sem bírt például a pont Ricardo McLarennyével, ahol szintén van egy jó pár egyenes, ahol lehetne előzni. És mégis, hogyha lehet, hogy akár egy másik Mercedes motoros autó mögé szorult volna be Bottas, vagy bármelyik másik autó mögé a mezőnyben, akkor, de számítva Red Bullt, akkor hamarabb meg lett volna egy előzés, vagy meg lett volna egy előzés, de én itt megvédeném.
Hát, de azért most belegondolva abba, hogy a pole pozíciót megszerző pilóta, ezek szerint a leggyorsabb autóba egy hetedik helyet szerző pilóta, és ezek szerint a hetedik autó ellen nem képes egy komolyabb manővere, igen, szélárnyék, igazán hosszú egyenes, valószínűleg jó beállítása volt a McLarennek, de hogy azért én ennél többet remélnék.
Igen, tehát azért a pontszerzés egy ilyen helyzetből is elvárt elem lenne, és hogy sérült volt-e Bottas autója, vagy sem, hivatalos verziót ugyebár nem kommunikáltak erről, viszont akkor a baja nem lehetett annak az autónak, amivel a végén még pontos kalopásra vetem ennek.
Nem is, hogy pontos kalopás volt, hanem új pályarekordot autózott. Tehát, hogy akkor azért abban az autóban volt némi tempó még.
Ez volt, igen. Egyébként szerintem méltatlanul keveset beszéltünk a legjobb háromról és a kialakulásukról, de nyilván Verstappen egy domináns győzelmet adott szerintem az vita nélküli.
Egyébként nálam Verstappen a úgymond napembere, az a mátor megmozdulás volt az egyenes.
Jó, de az könnyű választás.
Hát nekem ez a morzsa maradt.
Na, oké.
De egyébként kiemelendő Gasly is, tehát amilyen magabiztosságot tartott a negyedik helyet, tehát épp olyan bravúros volt, mint múltkor Leclerc negyedik helyet, tehát ilyen szempontból is meg lehetett dicsérni. A negatívum, hát nehéz. Ha igaz, amit állítanak, legalábbis állítanak a Giovinazzi, akkor lehet, hogy az Alfa Romeo-nak adnék egy fekete pontot, tehát hogyha valóban szándékosan tettek keresztbe a pilótáiknak azért, hogy a évvégi menesztés eladhatóbb legyen.
De én ezt meg azért nem hiszem, ez nagyon jól hangzik, nagyon jó szalagcímeket lehet belőle írni, és tök jó, mert hogy ő vetette föl, tehát ez nem egy külső újságírói kitaláció, tehát ő vetette föl első körbe, és Elkan úr is nyilatott egybe, de azért nem tudom elképzelni, hiszen a menesztés, hogy mióta tudjuk? 4 hónapja? 3 hónapja?
Hivatalosan nem tudjuk egyébként, mert nagyon csak
még,
szóbeszéd, de...
Nagyon
rosszul
őrzött. De azt azért látjuk, hogy mindig így az a stratégia.
Dollár milliókról beszélünk a tekintetben, hogy az Alfa utolsó lesz, vagy nem lesz utolsó az év végén. és egy csapatvezető, akinek szintén ezeken a bevételeken múlhat a jövője, nem tudom elképzelni, hogy csak azért, hogy megindokolja a döntését, ami valószínűleg már megszületett, és a tulajdonosi körrel, vagy adott esetben a Ferrari-val, a befektetőkkel egyeztették, hiszen a pénzről szól az egész az Alfa esetében a pilótának
én
a kérdése.
Az Andretti száll is hetekig.
Igen, tehát annak esetében a saját állásával és a bevételekkel kockáztatni csak azért, hogy utána meg tudja indokolni, ez a pilótának miért kell mennie. Nekem ez annyira inkább ilyen belső frusztrációból jön. Oda vezetném vissza, mint ahogy a Merci is elszámolta a Hamilton és Perez közti távolságot. Lehet, hogy egy stratégia hozott egy hibás döntést, és a csapat meg átvette ezt a hibás döntést, végigvitték, és utána rájöttek, hogy atya ég, mekkora baromságot csináltunk. De előfordulnak hibák. Sokkal inkább tudok egy ilyenbe hinni.
Hozzászólásban még érkezett, hogy volt, akinek Perez papa volt a napembere, azért az tényleg úgy örült volna, mintha ő nyerte volna legalábbis a mexikóvárosi nagydíjat.
Ez Mexikó. És itt azért rengeteg szeretet és boldogság, és ugyanennyi, hogy is mondjam, csak negatív gondolat is, amikor a másik oldal van.
Perez édesapja kapcsán, nem tudom, hogy láttátok-e, vagy olvastátok-e. A dobogós ünneplés után Leclerc felhívta Perezt, hogy mennyire öröm volt neki látni, hogy ott lehetett az édesapja, büszke lehetett rá, együtt örülhettek, együtt sírhattak, és hogy neki is mennyire jól esett volna, hogyha ilyen pillanatban része van. Ugyebár Charles Leclerc édesapja még az F2-es időszakban 2017-ben hunyt el, Hervé Leclerc, és ennek már nem volt része az F1-es sikerek ünneplésében, 2019-ben kétszer is nyert a Ferrari pilótája. Úgyhogy számomra ez azért egy picit ilyen megindító érzelem kifejezés volt.
Igen, Leclerc egyébként már több ilyen momentum volt, ahol, hogy is mondjam, csak nem ez a hideg Forma 1-es jelenlét van, hanem hogy megjelenik mögött az ember. Tehát vannak érzelmek, de egyébként ugyanígy a Lando Norris, tehát a Gasly, tehát hogy a fiatalok egy picit olyan, mintha fiatal koruk ellenére sokkal több érzelmet hoznak ebbe a Forma 1-be. Lehet, hogy azért, mert még nem égették ki őket a sajtósok.
De nem hogy feltétlenül azért. Tehát azért, hogyha azt teszed, Leclerc baromi fiatal, és ennek ellenére már nagyon komoly veszteségek érték őt. Ugyebár meghalt az édesapja, meghalt a keresztapja, Jules Bianchi, és Lando Norris, hogy azt már a múltkori adásban említettem, és nagyon többször nyíltan beszélt a mentális nehézségekről, és ezzel foglalkozó szervezetet is képvisel, támogat. Tehát
de
ebben van egyfajta ilyen őszintesség. Tehát
igen, de arra gondoltam a kiégetésre, hogyha miután majd fog negatív tapasztalata születni ebbe többszörösen, akkor utána már nem nyílik meg. Mikor ebben újságírók visszaélnek, mikor kihasználják ezt a fajta őszintességet és gondolkodást, előfordulhat az, mert ez nagyon sokaknál, nagyon sok versenyzőnél megtörténik, hogy utána megtörténik a bezárkózás, és van, akinél alapból megvan ez a védelem, hiszen ott van Vettel, ott van Räikkönen, akik teljes ilyen szempontból elzárkózásban vannak, és érzelemmentes nyilatkozatokat adnak. És ott, amit
legalábbis Kimi sajátos módon.
Ott van szembe velük viszont például Ricardo, aki szintén nem mai csirke, és ő viszont tényleg egy a fiatalokhoz, ugye durva, de ő is már 30-an fölül van, de ő is a fiatalokhoz hasonlóan nyitott személyiség egyébként. Kicsit olyan, így a fiatalok ugye szokták őket Twitch Quartet néven is emlegetni, ugyanis a stream elő oldalon szoktak együtt játszani, ott közvetítik a közös játékaikat, legyen szó bármilyen, és ugye az Albon, Norris, Russell, Leclerc vonal, meg éppen ki csatlakozik hozzájuk, így a magánéletben is úgymond jó haverok, és kicsit ez nekem a 60-as, 70-es évekbeli bajtársiasságot hozza vissza, ahol ugye a másokból, mert ott azért évente egy-két pilóta azért sajnos eltávozott a mezőnyből, de hogy ez hasonló bajtársiasságot hoz ez vissza talán egy kicsit a Forma 1-be a mostani generációnál.
Igen, generációváltás. Nekem is generációváltás van.
Tehát, nekem annyira közel áll hozzám, hogyha valaki ennyire tiszta szívű tud lenni, hogy ezt elmondani nem tudom. Tehát most így, mikor már beszéltünk erre a kvartettről, eszembe jutott, hogy Rászter is, amikor nagy nehezen végre megszerezte első pontjait, konkrétan elsírta magát a kamerák előtt a TV-penben. Tehát újra megmutatkoznak az érzelmek. Tehát nem az a nagyon sterilizált PR-os sallangdumákat halljuk állandóan.
És ez az utolsó idénye, akkor Hamiltonnak? Már ha a bajnoki címér?
Hát, ez egy felvetés volt, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó idénye.
Hát de Timi, te tőled kérdezem, hogy te mit mondasz?
Én azt mondom, hogy nem. Nem ez lesz az utolsó
Olivier?
idénye.
Szerintem sem, de azt azért be kell látni, hogy a jövő év az picit ugrás lesz az ismeretlenbe. Tehát ez
Hát nem kicsit.
jó, ezt jól mutatja, hogy még a mai napig is nagyon eltérő számítások jelennek meg arról, hogy egyáltalán mi várható. Tehát ugyebár itt volt szó 3 másodperces lassulásról, alig pár tizedes lassulásról, akkor most ilyen gumik lesznek, olyan gumik lesznek, jó gumik lesznek, nagyon tartós gumik lesznek. Annyi az ismeretlen, hogy konkrétan akkor esélye lehet pontos jóslatot mondani, mint hogy ki lesz az év végén a világbajnok. Tehát azért még a 19 pontos különbség is megfordítható 4 verseny alatt, 107 pont
egy
szerezhető,
alatt is.
Jelzem. Hát persze, 4 alatt meg pláne. És azért Hamilton esetében lesz más változás is, ugyebár új csapattársat kap George Russell személyében, akiről azért tudjuk, hogy ambícióknak nincs hiány, tehát ezt láthattuk a tavalyi Sahiri nagydíjon is, amikor konkrétan 2-szer is a győzelemért menetelt Hamilton autójában ülve. Idén is nagyokat villantott a Williams-szel. És kérdés, hogy Russell mennyire fog erősnek bizonyulni, mert Hamilton mellett, mert hogyha kap egy olyan erőségű csapattársat most Hamilton, mint amilyen a 2016-os Nico Rosbergot, vagy korábban például említettük itt Fernando Alonsot, meg ugye már Felipe Massával is évvégig meccsben volt 2008-ban, akkor azért meg lehet izzasztani Hamiltont, és benne van a pakliban, hogy nem ő fog kijönni győztesként. Tehát annyira erős az utánpótlás, hogy előbb-utóbb el fogják náspámolni.
De nem a győztes a kérdés, hanem hogy csatázik-e.
Igen, én egy valakitől nem féltem, az a Russell. Szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy nem a Russell fogja veszélyeztetni a világbajnoki címét. Mégpedig azért nem, mert valóban nagyon jó volt a beugró versenye Russellnek a Mercinél, de ő neki teljesen, hogyha okos, akkor tanulni fog az első évben. Mert a Hamilton
lehet,
szerintem...
És a másodikban?
A másodikban már lehet, de az első évben azt gondolom, hogy az fogja eldönteni a Hamilton maradását, hogy most világbajnok lesz-e, illetve a következő évben vissza
milyen
tud-e
autót
térni.
Kap.
Igen, mert abban a pillanatban szerintem 2 rossz év után ő azt fogja mondani, hogy köszi, ez nem kell.
Az idei rossz évnek könyvetül el, hogyha nem nyer.
Szerintem azt gondolom, hogy neki az, amikor a csúcson vagy, és folyamatosan világbajnoki címeket nyersz sorba, egy nem megnyert világbajnokság, amikor verseny vagy érve, az egy rossz. Tehát ha addig tudsz top versenyző lenni, amíg egy második helyet veszteségként értékelsz. Külső szemlélőként csodálatos, hogy második helyen Forma 1-be, de annak, aki ennyi világbajnoki címet nyert, annak nem az. És másfelől azért gondolom egyébként, hogy a Hamilton nem a Russell lesz veszélyes. Az én szememben a Hamilton az egyik legnagyobb világbajnok, de nem a rekordok miatt, hanem azokat tekintem nagyon-nagyon jó világbajnokoknak és nagyon-nagyon sikeres versenyzőknek, akik több csapattal szereznek világbajnoki címet. Tehát, hogyha megnézitek, Schumacher is ide sorolható a rekordoktól függetlenül, Benettonnal és Ferrarival, és a Hamilton is ide sorolható, hogy McLaren és Mercedes is világbajnoki címet szerzett. Mert lehet világbajnoki címet szerezni, ott van a Vettel a 4 világbajnoki címével, egy csapattal tudott. Onnantól másik csapatban nem voltak igazi átütő, és nem volt világbajnoki címe.
Ennyire az Alonso csak Renault-val tudott világbajnoki címet.
Igen, az Alonso se sorolom ide.
Toyotával is világbajnok lett.
Nem az a kérdés, hogy a legjobb pilóták közt van-e az Alonso. Az a kérdés, hogy a Forma 1 legjobb világbajnokai között van-e. És azokat sorolom oda én, akik több csapattal tudtak világbajnoki címet nyerni.
És kérdés, hogy mennyire érdemes túlmisztifikálni ezt a top versenyzőséget, ugyanis azt azért ne felejtsük ki a képletből, hogy az elmúlt években konstruktúri ellenfelesen volt a Mercedesnek igazán, tehát amely ennyire kiérezetten a végéig meg tudtam a szorongatni, tehát 2017-ben és 2018-ban is egy bizonyos ponton elfogyott a Ferrari, most viszont a Red Bull nem tűnik úgy, hogy elfogy, tehát ilyen szempontból azért Hamiltonnak az előző években könnyebb dolga volt, tehát jó, nyilván kellett az is ahhoz, hogy ő is ott legyen fejben, de nagyon stabil olyan stabil technikai háttere volt, amelyik semmik másik csapatnak sem.
Legjobb hozzászólás megérkezett a világbajnoki címekre utalva, hogy hány csapattal szerezte meg. Éljen Fangio!
Igen, de nem. Hát, de tényleg, de higgyék.
Világbajnoki éven legalább... belül váltott autót amúgy.
Oké, így van, de mondom, ez az én prioritási listám e tekintetben, mert tényleg, tehát egy jó konstrukcióval, most Jenson Button-t, hogyha Jenson Buttonnek valami problémája történt volna, mert fizikális problémája, akkor Rubens Barrichello a világbajnok abban az évben. Mert ő ült a másik Brownba.
Nem, Fettel lett volna a világbajnok.
Fettel volt a második abban az évben.
Nem így értettem, tehát hogy abban a pillanatban az
autó lett volna a dobolás.
Igen, tehát a sok 1-2, ami akkor született, ő lett volna az 1.
Tehát, hogy... egy idő után azért Button már picit kiemelkedett a csapatból, tehát ez kb. Olyan összehasonlítás, mint hogy azt mondanám, hogy ha Armstrong lenne, akkor itt lennék a 69-es onnan, és én ennek
nem lesz, arra akartam utalni, hogy egy világbajnoki cím egy jó konstrukcióval, mint ahogy akkor a dupla diffúzorral sikerült behúzni, az bármikor. De az egy másik csapattal is megismételd, ahhoz kell az, hogy te alkalmazkodó képességed legyen, hiszen más körülmények között dolgozó, más esetleg másik versenymérnökkel, másik főmérnökkel, másik szerelőkkel, másik stratégával. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon...
Amúgy Button nem volt egy rossz világban, hogyha belegondolok. Tehát azért, nem, nem, a 2011-ben a nagy Vettelének a kellő szövegén volt felsenyz, aki meg tudta szorongatni Buttont a nagy domináns regulérában, akkor az Button volt. Tehát...
Félreértesz engem, nincs olyan, hogy ajándékvilágbajnoki cím. Tehát mindenki, még a Räikkönen világbajnoki címe is teljesen megérdemelt. Tehát, hogy ezt én nem vitatom... Tehát semmi, csak azt mondtam, hogy a világbajnokok között én így teszek sorrendet.
Egy gondolatot még hozzátennék, mielőtt átérnénk a kis előretekintésünkre Brazíliára, hogy ugye említettük azt, hogy új csapattársat kap jövőre Hamilton és egy Russell, vagy mire lesz képes mellette, és te azt mondtad, Zsolt, hogy szerinted nem fogja őt megszorongatni a...
Nem ezt mondtam, nem tőle kell tartani a
ja, hogy nem tőle kell tartani, viszont én el tudok azért képzelni egy olyan felülkerekedést, amire most láttunk, most láttunk példát, Leclerc és Vettel esetében a Ferrari-nál, úgyhogy ott se arra számítottunk, hogy a másodéves monacói ifjonc majd, hát majdnem, hogy elkenni a négyszeres világbajnok száját, de kicsit ez történt. Úgyhogy főleg, ugye ott Vettelnél talán kicsit bele lehet hozni a képbe a motivációvesztést, mert azért lássuk be, azért igen. Nem hozta mondjuk a 2015-ös Ferrari-s formáját az utóbbi Ferrari-s évébe Vettel, de ha mondjuk Hamilton nem nyeri meg innen a WB címet, és az ad neki egy olyan negatív lökést, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ami beleviszi őt is egy hasonló szériába, akkor akár még Russell is felül, hát ez kicsit hülyén fogalmazok, hogy akár még ő is, mert ő is felülkerekedhet hasonló Leclerc és Vettel esetéhez. Úgyhogy ennyit akartam még hozzáfűzni ez a gondolathoz.
Mondanám így, hogy legyen így, és legyen Williams.
Nem, vagy egy ház egyeduralom jön, akik két évig fejlesztették a jövő évi autójukat, úgyhogy...
Ezt nem hiszem sajnos, mert...
Schumacher-ra returns.
Vagy olyan Mazepin.
Igen. Szerintem térjünk előre, vagy menjünk előre egy kicsit. Most hétvégén igazából nem jövő hét, hanem ez most lesz, ugye... Péntek este kezdődik a Forma 1-es móka Interlagosban, ami nem brazil,
egy ugyan sprinttel.
Ja igen, és sprintelünk. Hát én megmondom, nem szeretem a sprintet, de szerintem a korábbi adások nézői egyébként
hát tudják. Ezt most már túl kell élnünk.
Hát nem túl kell élned, mert jövőre még több lesz. Tehát,
igen. Ez...
Hát...
Inkább azt kell mondanom, hogy meg kell szoknod.
Igen, az, igen, itt a megszokás. Úgyhogy... Hát ezt is Red Bull pályának mondják, aztán ugye pont a hétvégi Red Bull, vagy épp attól függ, honnan nézik, Merci hullámvasútból láttuk, hogy azért szerintem még ne osszuk le ennyire előre a szerepeket, hogy ez egy Red Bull pálya lesz-e vagy sem. Az Interlagosban mindig kérdéses, hogy milyen idő lesz. Hát az eső az gyakori vendég, szóval...
Lásd 2016 például.
Igen, hát az ott lett igazán esőmester Verstappen. Úgyhogy, hát, megnézzük hétvégén tippen. Akkor a... Tippelni szeretnél?
Hát kezd akkor. Én abszolút azt mondom, hogy Verstappen. Még azt is azt mondom, hogy Verstappen, Hamilton, Perez. Megint meg lesz
top 3?
Igen. Igen. Megismétlődik.
Zsinórban harmadjára.
Csak különböző sorrendben, vagy nem? Ja,
nem.
Jó kérdés. Hamilton már kongatja a vészharangot Brazília előtt, hogy
de ez a brit
megint
sajtónak szól. Tehát azt...
Red Bull tarulás lesz.
Tehát azt...
De aztán meglátjuk, hogy mi lesz a valóságban. Azért tudjuk, hogy Hamilton szereti elnagyolni a dolgokat. Megvalkozza a megfelelő színészi képességei. Lássuk be.
Na, profi.
Én mondok egy meglepetést egyébként. Verstappen, egy McLaren és egy Ferrari.
Igazi ingyenc
két ilyen. Nem, nekem bejönne egyébként, még ennél jobb lenne az egy McLaren, Ferrari, és tök mindegy ki a harmadik. Na, úgy értem, hogy ilyen
szerintem adás után Patrik föl fogja hírni Bottaszt, hogy ott alakítson majd az egyes könyarban, mert igen, máskülönben én nem tartom elképzelni.
Alonso érelme levágja a szennest.
Igen. A füvön át, nem?
Hát ott aszfaltozott.
Ja, igen.
Igen, de a bukótér ott aszfaltozott. Hát nem tudom, azért tippelni itt szerintem elég nehéz, de hát valakinek biztos igaza lesz, hogyha a Föld majd 8 milliárd lakosát
megnézzük. Igen, de hogyha a Mexikót nézed a pályát, azért nagyon hasonló a karakterisztikája a brazil pályához. Ugye itt is az, hogy van a végén, ugye, vagy az elején inkább a célegyenes előtt az ív, az egy paddógázas történet onnantól. Tehát egy nagyon hosszú célegyenes, már ugye egyben nem a rajtól, de ugye egyben egy nagyon hosszú, utána van egy, az S után még egy hosszú egyenes, majd jön a belső technikás rész, tehát a ritmusa a pályának
az
hasonló.
Az ilyesmi nagyon feküdt a Red Bullnak ezen a hétvégén.
Igen, tehát hogy ez hasonló, mint Mexikó, és ezért merem azt mondani, hogy Verstappen egy győzelemből jön mentálisan, nagyon közel vannak, tehát hogy nincs gondolkodásba váltás, nincs időzóna váltás, vagy legalábbis minimális, tehát nincs...
És az is meg lehet benne, hogy utána a végképp az ismeretlen.
És hazamegy a családhoz Verstappen. Bár nem tudom, hogy a barátnőjének a rokonyai találkozni, az pozitív, vagy nem pozitív, de hogy hát én ezt simán el tudom képzelni, hogy Mexikó után, hát minek ugran haza Hollandiából?
Biztos nem ugrik
semmit. Azért mondom.
Igazán, tehát
még az ilyen utazási korlátozások miatt.
Azt hiszem, hogy itt volt a következő életek, mert nem nagyon lesz hazaröpködés innen már, tehát
utazási korlátozások se feltétlenül engedik.
Utána egy hétvége szünet, aztán meg már jön a szaudarábiai Abu Dhabi dupla zárás, úgyhogy itt már nem nagyon lesz röpködés, az a legfeljebb karácsonyra.
Úgyhogy szerintem Verstappen mentálisan elég erős hozzá, az autó megfelelő hozzá. Szerintem attól függ, hogy a Hamilton, illetve a Merci mennyit tud alakítani az autón. Tehát a Hamilton, én mondom, tehát annak ellenére, hogy én neki alapvetően soha nem szurkoltam ilyen tekintetben, de azt a profizmusát, amit művel, azt nagyon nagyra tartom, és függ attól, hogy az autó mennyire lesz igazítható a pályához. Őt köztük fog eldőlni, teljesen nyilvánvaló, hogyha nem lesz dráma az első kanyarba. Ugye Hamilton már ott volt olyan, hogy megpörgetett egy Red Bullt, de a verseny hajrájában, de majd meglátjuk.
Lényeg, hétvégén São Paulo-i nagydíj, nem Brazil, és itt is más név lesz, de a helyszín ugyanaz.
A sprintek után az elnevezés kavalkád a másik kedvencem a jelenkor Forma 1-ében.
Lesz egy sprint is, és utána következő kedden, mához egy hétre újabb csapatrádió, a 21. rész, amit ugyanígy kedd este 7 órakor láthattuk itt élőben a YouTube-on, illetve majd vissza is nézhetitek az adást, meg a korábbi adásokat is itt YouTube-on visszanézhetitek, visszahallgathatjátok őket Spotify-on, iTunes-on, Google Podcast-on, szóval elég sok helyen lehet nyugodtan hallgatni. Hogy értesüljetek az új adásokról, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, nyomjátok meg a csengőt, vagy kövessétek a Facebook oldalunkat, az F1 & More néven találtok nyugodt bennünket. Írásainkat a vezes.hu/Forma1 oldalon olvashatjátok, de a vezesen egyébként sok jó tartalom is van, illetve a Zsolt is mondta, nem csak a vezessen, hanem a boltok polcain is találkozhatok.
Igen, a katalógus. Meg. Igen.
Úgyhogy...
Most nem lesz Forma 1, de nagyon sok jó. Ferrari van benne például. McLaren is van benne. Tehát van mire.
Alpin van benne?
Is van benne. Mi?
Alpin is biztos van
Alpin
benne.
Alpin is benne van. Egyébként na. Most pont ugye a Patrikkal mi teszteltünk Alpin A110-est, kétüléses sportkocsit a héten, vagy hogy? Múlt hét pénteken, bocsánat.
Igen.
Úgyhogy majd arról is jön videó, cikk, ha vezessen, úgyhogy van itt kapcsolat. Mindenféle vonalon nyomulunk, úgyhogy Nektek meg örülünk, akik nézitek ezt, úgyhogy
Igen, és
hajrá!
köszönjük a hozzászólásokat is, és kérdezik, hogy már is mondjuk, hát úgy tűnik, hogy a mai
Hát
adásunk...
kérdezzetek valamit, itt
Ha van
vagyunk, és amúgy
kérdés, akkor még
költözünk.
gyorsan tegyétek fel. Egyébként technikai jellegű kérdés van, hogy mivel mossuk el ezt a hátteret, nem azzal, amit írtál, Bence, egy másik programot használunk. Chat olvasás nem lesz, szintén Bence kérdezte, de olvastunk egyébként gondolatokat a chatből.
Mazsolázgattunk is az adás folyamán
igen,
egy-ez
igen, a
kettőt.
legjobb hozzászólásokat kiemeltük. Úgyhogy ha...
Várunk még egy picit. Írjátok
még
le ti, hogy mi a kedvencetek. Már meg, úgy, ki a kedvenc versenyzőtök. Lehet bármit
vagy,
választani,
ha
nem
van
kell
kérdés,
fejtni.
akkor...
De nem kell F1-es. Tehát bármit lehet mondani, tényleg. És ki a legjobb? Tehát én mindig azt mondom, hogy a rallisok, tehát a VRC pilóták. Ozsijének annyira szurkolok most, hogy a VEC-be átüljön. Ugye volt a
Tesztelt a
hétvégén
Toyota-val?
tesztelt Toyota-val. És tehát azok, ezek a pillanatok nekem mindig nagyon jók, amikor Rossit beültették az F1-be tesztelni. Tehát, hogy Alonso ide vagy Alonso oda, hogyha valaki nézte a Le Mans-i 24 óráson, mikor Alonso beült a Toyota-ba.
Éjszaka.
Éjszaka, azok az idők, amit a spanyol világbajnok odarakott. Tehát, hogy ott tehát a Forma 1-es szenvedés után az a minőség, amit ott mutatott, azért tehát fenomenális a csávó, tényleg.
Meg is jött oda, szóval éljen kis Norbi, igen, hát éljen
kis éljen
kiára.
Na, háromszoros kamion Európa bajnok,
most
nyerte meg a harmadik címét, úgyhogy éljen.
Abszolút.
Igen, meg Mihály Norbi, akivel autózott együtt a Olivier nemrég.
Igen,
van.
Én
hogy
is.
Rengeteg van, abszolút a
magyarok. Én a világbajnok, vagy világkupa győztes évébe autóztam vele, az is nagy élmény volt. Igen, az egy utcai világ volt. Úgyhogy...
Én vettem bele verseny Hyundai-jal, hol is? Valami Kanári-szigeteken mentünk a versenyautójával, meg kim voltunk, egyszer csináltunk vele egy anyagot, amikor még Hondás volt, egy Civic Type-erre a kakucsringen csináltunk vele a közös anyagot. Hát Norbi nagyon-nagyon, annyira. Ő az, aki pont olyan a valóságban, mint ahogy az a szerénység és az a lazaság. Az...
Igen. Zsolti, te is kaptál személyesen egy kommentet,
igen,
gyakrabban.
Jó.
Hát szerintem azt elárulhatjuk, hogy jövő héten talán szintén leszel, nem?
Igen? Jó, nem tudom. Ugye tudjátok, azért történik így, mert hogy a Gábor van, ugye, aki az ős Forma 1-es szakértőnk, és nálam valószínűleg jobban ért effektív a Forma 1-hez, mert én már csak szórakozásból követem, meg mindent követek egyébként, amikor Ali a szívem csücske, de hogy a GP-vel volt probléma, és majd meglátjuk, hogy ez megoldódik el, nem, akkor jövök szívesen, tehát mindig jó beszélgetni erről. Motorsport, az nagyon jó. Tényleg.
Jó, hát akkor...
Sziasztok.
Búcsúzzunk el, köszönjük szépen a mai figyelmet és a hozzászólásokat. Egy hét múlva ugyanígy ugyanilyenkor. Sziasztok!
Sziasztok.